vége felé közeledik a közel egyhetes ad limina látogatása a Magyar Püspöki Konferenciának. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Székely János, szombathelyi megyés püspököt.
Nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
Minden püspök atya nagy lelkesedéssel mesélt a pápai audienciáról, amely gyakorlatilag az első napon rögtön ugye a csúcspontot jelentette az egész héten. Püspök atyának milyen személyes élményei voltak, mit emelne ki, mint legfontosabb gondolatot?
Több mint 2 órán át voltunk a Szentatyánál. Nagyon nagy figyelemmel hallgatta a mondatainkat, és azt éreztem, hogy bölcsesség van benne, mélység, békesség. Nagyon nagy szimpátiával beszélt a magyarsággal való kapcsolatairól, a Buenos Aires-i Vard Mária nővéreknek az életszentségéről, a velük való találkozásokról. Egy-két nevet is megemlítettünk, amely ismerős volt neki is, és egyik másik püspök atyának, Jálics Ferenc atya neve fölmerült. Tehát egy szép és jó emléke van a magyarságról, említette a mondatot, amit tud Isten éltessen. Egyébként pedig ahogy telt az idő, nekem nagyon erősen az volt az érzésem, hogy maga a Szentlélek van jelen. Tehát abban a figyelemben, mélységben, ahogy ő válaszolta a kérdéseinkre, éreztük azt, hogy nagyon árnyaltan látja a dolgokat. Például nagyon nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy milyen fontos az európai népek identitásának, nyelvének, kultúrájának a megőrzése, ápolása. Tehát hogy a globalizáció, ha jól értjük ezt az egységesülést, akkor ez nem az egyformaságot jelenti. Nem olyan ez a globális világ, vagy a kicsit közelebb kerülő kultúrák, mint egy nivellálódása mindennek, vagy egy olyan szféra, egy olyan gömb, amin semmi különbség senki között már nincsen. Ezt egyenesen sátáninak mondta a Szentatya, és egy ideológiai gyarmatosításnak, ami folyik, ami a férfi és nő közötti különbséget el akarja törölni, a nemzetek közötti különbséget. Az igazi egységesülés, tehát a nemzetek közötti békesség és kapcsolatok erősödése, az nyilván azt jelenti, hogy megőrizzük a nemzetek sajátosságait. Azt mondja, hogy olyan, mint egy poliéder, tehát minden résznek megvan a maga saját értéke, amit őrizni és védeni kell. Az is érdekes volt, egy egész rövid időre az iszlámnak a jelenléte Európában ez is fölmerült, és hát talán nem szokványos hallani azt, hogy a Szentatyában is van rengeteg félelem. Ezzel kapcsolatban például említette azt, hogy milyen fájdalmas, elgondolkodtató például azt látni, hogy ha van egy vegyes házasság, akkor a muszlim fél számára az egy evidencia, hogy minden gyerek muszlim kell, hogy legyen. És ez a fajta mentalitás valóban félelmet kelt, és nyilvánvaló ez ilyen értelemben nem elfogadható a számunkra. Említette a Szentatya azt is, hogy gyakran megy Benedek pápához, mert egy nagyon bölcs embernek tartja, szívesen hallgatja. És például említette azt a mondatát Benedek pápának, hogy a mai nyugati világunk talán nem is egyszerűen a hittől távolodott el, tehát az apostáziája nem egyszerűen a keresztény hittől van, hanem talán még konkrétabban magától, a Teremtő Istentől, és attól a gyönyörű rendtől, amit a Teremtő beleültetett a világba. Például, hogy férfinak és nőnek teremtette az ember. Tehát a realitástól, a Teremtő által adott dolgoknak a rendjétől szakad el a nyugati világunk, és emiatt kerül egy ilyen lelki ürességbe, gyökértelenségbe. Ez is nagyon szép volt, amit említett, hogy a nyugati kultúráink a gyökereiket kezdik elveszteni, és mennyire fontos lenne, hogy a gyerekek a nagyszülőket hallgassák, az ő bölcsességükből merítsenek, tehát a gyökerekhez kössék újra magukat.
Az 5 nap során látogatják a kongregációkat, a pápai tanácsokat, illetve az államtitkárságra is eljutottak. A Brenner János boldoggá avatásának híre kapcsán milyen újdonságokról, információkról tud beszámolni a kongregációnál tett látogatás kapcsán?
Nagyon nagy öröm és nagy kegyelem, hogy a Szenti Avatási Kongregáció javaslata alapján Ferenc pápa elfogadta és elrendelte Brenner János vértanúnak a boldoggá avatását. Őt 1957-ben ölték meg, 26 éves volt, akkor 32 készszúrással végeztek vele. Egy olyan nagyon tiszta lelkű, derűs fiatal pap volt, aki rengeteg embert vonzott a templomba. Soha semmi politikai tevékenységet nem végzett, ilyen ambíciói vagy kijelentései nem voltak, sőt, 56-ban például kifejezetten az látszott, hogy úgy sejtette, hogy ennek sajnos hosszú távú sikere nem valószínű, hogy lesz, tehát inkább hűtötte az embereket a túlzott lelkesedéstől. Tehát nem volt neki politikai tevékenysége, egyszerűen ezt akarta eltaposni az akkori diktatúra, azt az ébredező vallási életet, ami körülötte kibontakozott, illetőleg az 56-os forradalom után újra meg akarta félemlíteni a magyar egyházat és a társadalmat. Nagyon nagy öröm az ő boldog elavatása. Amátó Bíborossal, aki a Szent Javatási Kongregációnak a prefektusa, meg is egyeztünk abban, hogy a kérésünket el tudja fogadni május 1-én, amikor a Szombathelyi Egyházmegyének a szokásos közös egyházmegyei zarándok napja van, ekkor fog történni a boldoggá avatás Szombathelyen. Ő maga is el tud jönni, ő fogja ezt az egész ünnepséget vezetni.
Ha a boldog elvatásokról beszélünk a Szombathelyi Egyházmegye kapcsán, nem feledkezhetünk meg Mindszenty Bíboros ügyéről.
Hála Istennek, az ő ügye is most már gyakorlatilag a vége felé közeledik, tehát a legutolsó döntések vannak már csak hátra. Ez is egy nagyon örvendetes fejlemény, amit Angelo Amato Bíboros közölt velünk. A Történészi Bizottság is, a posztulátor is gyakorlatilag befejezte a munkáját, tehát már csak a végső szavazások vannak hátra.
Nem feledkezhetünk meg egy másik fontos területről, a cigánypasztorációról.
Nagyon szép volt, hogy ahogy a Szentatyával találkoztunk, ő egyből emlékezett arra, hogy 2 hete voltunk itt cigánytestvérekkel, ami neki is egy nagyon jó emléket hagyott, a cigányok vidámsága, a nagy szeretetük, nagy érzéseik, amiket ott megtapasztalt. Akkor a újjáépítendő, felújítandó Csatkai kegyhelyre kértük az ő áldását. És nagyon lelkesen hallgatta mindazt, amit a cigánypasztorációról mondok, azt ismételgette, hogy nagyon jó, ügyes, folytassuk ugyanígy. Tehát nagyon örült ennek, hogy a magyar egyháza legszegényebbek felé próbál nyitott szívvel közeledni. Most pedig, ahogy hallotta ezt a tervünket, hogy szeretnénk a misekönyvet lovári dialektusra, cigány nyelvre lefordítani, ahogy megtörtént ez már a Bibliával, elsőként a világon 2008-ban, mi magyarok fordítottuk le a Bibliát cigány nyelvre. Most ezt szeretnénk kicsit folytatni a mise szövegnek a lefordításával. Minden nyelv történetében egy óriási lépés, amikor nem csak hétköznapi dolgokat lehet kifejezni, hanem sokkal mélyebb igazságokat, mondatokat és magát az Isten szavát is. Esztergomban a cigány miséinken mindig fölolvastuk az olvasmányt, evangéliumot cigányul. Eleinte a közösségnek egy része azt mondta, hogy van, amit ők se értenek. Tehát van egy-két szó, ami új volt a számukra, meg a megfogalmazása többi, az ő nyelvük, de ők azért elsősorban csak ilyen nagyon egyszerű dolgokra használják, a főzésre, meg hogy hova megyek, mikor jövök. Egy idő múlva azonban annyira megszerették, például volt egy asszony, aki nagyon gyakran olvasta az olvasmányt, egy idő után már szinte kiharcolta, hogy olvashassa. Azt mondta, hogy a nyelvünk megnemesedett, megemelkedett. Tehát nagyon élvezte azt, hogy a cigány nyelvet ilyen gyönyörű dolgokra is lehet használni, mint az Isten igéjének a kimondása. Tehát nagyon nagy öröm ez is, hogy szabad út nyílt a Szentatyának egy új rendelkezése nyomán, ami a püspökkaroknak a hatáskörébe rendelte az új fordításoknak az elkészítését. Tehát ezt most már nem a Szentszék intézi, hanem egyen lejjebbre került, és ilyen értelemben könnyebbé vált az, hogy egy új nyelvre lefordíthassuk a misekönyvet. Európának a legnagyobb nemzeti kisebbsége a cigányság, 12-13 millió emberről van szó. Magyarországon is a lakosság 7-8%-a. Nem mindenki beszéli közülük a cigány nyelvet. Anyanyelvi szinten kb. 15%-uk Magyarországon, de a többi cigány ember is egy-két szót tud, és tudja, hogy ez az ő nyelve. Tehát a köszöntéseket tudják, áldásokat megértik, és nagyon sokat jelent a számukra. De más országokban, főleg Romániában, Törökországban a cigány nyelv nagyon él. Tehát ez egy olyan nyelv, egy nagy nyelv, aminek a számára érdemes a Bibliát is, a Szentmisét is lefordítani. Törekedni fogunk arra, hogy a fordítás ne magyar szavakkal pótolja a hiányzó fogalmakat, hanem a régi indiai nyelvekből, amik a cigánynak a legközelebbi rokonai, ebből próbálunk venni kölcsön szavakat, ahogy a Biblia esetében is történt. Tehát ilyen módon történik ez a nyelv újítás vagy gazdagítás, hogy a cigány nyelvhez közeli pandzsábi, rajasztáni nyelvekből vesszük az új szavakat.
a Szentatyán túl a kongregációknál, pápai tanácsoknál milyen reakciókat kaptak például a cigánypasztorációval kapcsolatos nagyon fontos egyházi lépésekről?
Voltunk az általános emberi fejlődés pápai tanácsánál is, ami foglalkozik többek között a cigánypasztorációval is. Ez egy nagy kongregáció, ahova egyesítettek 4 korábbi pápai tanácsot, és megmaradt az a nővér, aki ennek a legfőbb felelőse volt eddig is, vagy legfőbb ügyintézője. Ő külön szót kért, és elmondta, hogy a magyar cigánypasztoráció talán a spanyol mellett Európában az egyik legelevenebb, legtermékenyebb, akár a sok-sok közösségi házunk, ahol délutáni tanulást biztosítunk a cigány fiatalok, gyerekek számára. Akár a munkatárs képzés, ami elindult, hogy szinte minden közösségben, ahol katolikus cigány testvérek élnek, ott próbálunk cigány munkatársat, lelkipásztori kisegítőt kiválasztani, kinevelni, hogy legyen egy kapocs a plébánia és a cigány közösség között. Tehát innen Rómából is úgy látják, hogy ezen a téren mind a magyar kormány, mind a magyar katolikus egyház nagyon sokat tett.
Meg kell említenünk az együttműködést a görögkatolikus egyházzal is, pontosan például a felsőoktatás területén végzett pasztoráció nevelés terén.
A görögkatolikus egyháznak szintén nagyon régi hagyománya van a cigányság felé való nyitottságban. Sólya Miklós, görögkatolikus parókus több mint 40 éven át volt Hodászon, illetőleg Kántor Jánosiban, ahol nagyon erős cigányközösségeket hozott létre, külön cigány kápolnát, ő tanította írni, olvasni a gyerekeket, cipőket szerzett. A putrikból a házak építése, az is az ő működése alatt, és igen gyakran az ő segítségével történt, tehát egy gyönyörű korszaka volt, hőskora úgymond a cigánypasztorációnak. Ő egyébként le is fordította a görögkatolikus liturgiát szerhári dialektusra, egy kicsit ilyen magán kezdeményezésként, de nagyon gyönyörűen éneklik azóta is a hodászi Kántor Jánosi cigánytestvérek.
Megyés püspökként első alkalommal vesz részt Adlimina látogatáson. Milyen élményekkel tér haza? Mi az, amit az otthoni pásztori tevékenységében majd hasznosít ebből az itt megélt egy hétből?
Nagyon szép volt azt átélni, hogy minden kongregációban nagyon nagy figyelemmel hallgattak minket, tehát egy igazi dialógus volt, kíváncsiak voltak a véleményünkre, akár a Szentatya Romániába történő meghívása kapcsán, vagy a két román nyelvű egyházmegye helyzete kapcsán is kérdezték, hogy mi hogy látjuk az ottani magyar szentmisék lehetségességét. Tehát sok mindenről elmondhattuk a látásmódunkat. Nagyon sok inspirációt kaptunk, például arra, hogy a püspök mindenek előtt legyen atya a papjainak. Nagyon nagy figyelemmel kísérje, segítse, bátorítsa őket. Vagy szó volt arra, hogy a mai kultúránk sokkal sebzettebb, mint talán egy 50 évvel ezelőtti világ, tehát a kispapjaink is olyan családokból jönnek, és olyan tapasztalatokból, hogy sokkal inkább igénylik a személyes odafigyelést, és egy püspöknek ez különlegesen is feladat a dolga. Vagy hogy mennyire fontos egybekötnünk a hiteles lelki életet és a szegényekre való odafigyelést, és talán ez a kettő az új evangelizációnak a legfőbb oszlopa. Tehát egy hiteles, mély, megélt, örömteli keresztény élet és a szegényeknek a segítése. Ha ez a kettő együtt van, akkor nagyon könnyen elfogadható, erős jel a hittől távolabbi embertársaink számára is.
Mindenhez kérem Isten áldását otthoni egyházmegyei és országos tevékenységére.
Köszönöm szépen!